Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 691-es második trullosi zsinat után negyedszázados nyugalom következett be a keleti teológiai vitákban, egyedül az ikonok, a képi ábrázolások tisztelete körül voltak nézeteltérések a teológusok között. Ám ez a helyzet gyökeresen megváltozott, amikor harmadik izavúriai Leó személyében 717-ben Konstantinápolyban olyan császár lépett trónra, akinek az egyház életébe, sőt a teológiai kérdésekbe való erőszakos beavatkozása, az egyház és különösen a szerzetesség politikai befolyásának korlátozására irányuló szándéka állandó feszültségforrásává vált. Az események akkor vettek drámai fordulatot, amikor 726 tavaszán egy a császárvárosban riadalmat keltő földrengést követően az uralkodó eltávolítatta, összetörette a konstantinápolyi császári palota kálké kapuja felett elhelyezett monumentális Krisztus képmást, a szinte már a keresztény birodalom legfőbb szimbólumának számító Pantokrátor ábrázolást. E szentségtörő cselekedet láttán a császárvárosban nyílt lázadás robbant ki. Az uralkodói akaratot végrehajtó ikonromboló tisztet a helyszínen meglincselték, az uralkodói gárda azonban órák alatt vérbe folytotta a lázadást. Az eset így elégséges alapot jelentett ahhoz, hogy harmadik Leó rendeletet adjon ki a képtisztelet ellen, amelyben az ikonok létét és tiszteletét bálványimádásnak a képtisztelőket a hit és a birodalom ellenségeinek minősítette. Az eltávolított Krisztus képmás helyére a kálkéi kapu fölé egy keresztet helyeztetett el ellenképgyanánt, a mellé helyezett feliratban pedig teológiai indoklását is adta drasztikus lépésének, amikor így fogalmazott: az Úr nem tűri, hogy Krisztusról képmást fessenek, amely néma és nélkülözi az éltető leheletet, s a szent iratok által megvetett földi anyagból való. Leó így fiával, az új Konstantinnal rávési a királyi kapura a háromszorosan áldott keresztjelét a hívők dicsőségére. A Krisztus, Mária és a szentek képi ábrázolásai elleni uralkodói fellépés eredményeképpen a következő évtizedben nem egyszer véres jelenetek között, de birodalom szerte távolították el a templomokból az ikonokat, az ezzel járó békétlenség pedig még egy ellencsászár fellépéséhez is elvezetett, akit Leó csak nagy nehézségek árán tudott legyőzni. A hadsereg zöme, főképpen a császári gárda, számos püspök és a kis-ázsiai lakosság egy része kezdettől a képrombolók oldalára állt, míg Germanos konstantinápolyi pátriárka, a szerzetesek túlnyomó többsége, a főváros és az európai tartományok lakosságának javarésze a képek védelmében sorakozott fel. Leó császár saját álláspontjának megokolása érdekében második Gergely pápával is kapcsolatba lépett, arról kívánva meggyőzni Rómát és a nyugatot, hogy kezdeményezése az igaz hit védelmezése, a kárhozatos bálványimádás elleni fellépés. A Szentatyának küldött uralkodói levél érvelése szerint, ha követjük Isten parancsát, nem szabad emberi kézzel készített dolgokat imádni, se semmiféle alakot, amely valaminek a hasonmása, se az égen, se a földön. A császári levél arra kérte a pápát, hogy adj rá magyarázatot, kimondta nekünk, hogy tisztelnünk és imádnunk kell az ember kéz által készített dolgokat, holott azt Isten törvénye tiltja meg. A harmadik Leó ikonok elleni támadásának hátterében persze számos megfontolásra ismerhetünk. Így az egyház történetének legkorábbi századaiban még elevenen élt a képi ábrázolástól való idegenkedés, annak az ószövetségi útmutatásnak a komolyan vétele, amelynek a kivonulás könyvében található megfogalmazása szerint ne készíts magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben, a föld alatt. A korai egyház a zsidó hagyományhoz hasonlóan tartotta magát ehhez az útmutatáshoz, a képi és figurális ábrázolás minden formáját a pogány bálvány kultuszba való visszaesés fenyegetésével azonosítva. Bár ez az ábrázolási tilalom a harmadik századtól fokozatosan enyhült, a keresztény közösség egészen a hatodik századig meglehetős fenntartásokkal viseltetett Krisztus, a szűzanya, a mártírok és a szentek képi megjelenítésével, különösen pedig a képmások, ikonok, ikonok jelentésével és tiszteletük elfogadhatóságával szemben. Bár a fenntartások ellenére az üldözések kora után egyre elterjedtébbé, elfogadottabbá vált Krisztus és a szentek ábrázolása, az alexandriai teológia mindenek előtt úrigenész felfogása továbbra is kérdésessé tette, hogy mi a szerepe az ikonoknak az egyház életében. Mivel ugyanis úrigenész szerint a kép más, Krisztus esetében egy szellemi isteni lényeg, és valóság testi érzéki megjelenítése, ezért emberi alakjának felidézése mellett isteni természetének kifejezésére alkalmatlan. Nem a lényeg, hanem a puszta árnyék megmutatkozása, az isteni önközlés igazságának leegyszerűsítése, elferdítése. Ezzel összefüggésben már a képrombolási vita kirobbanása előtt is nyitott kérdésnek számított a Krisztus istenemberi valósága és az azt megjelenítő képmás ábrázolás közötti viszony természete. Az, hogy a képmás egylényegű-e az általa ábrázolt valósággal, vagy csupán a lényeget hordozni nem képes jelzése annak. Hogy amikor a művész Krisztus arcmását készíti el, egyoldalúan csupán annak emberi valóságát képes megjeleníteni, vagy visszaad valamit a láthatatlan és ábrázolhatatlan Isten tökéletességéből. Amennyiben az ábrázolás tárgyának lényege nincs valóságosan, hanem csak jelzésszerűen a képmásban, a képi, érzéki megjelenítésben, akkor maga az ikon legfeljebb a tiszteletteljes emlékezés és a részleges, töredékes felidézés tárgya lehet, tisztelete főképpen pedig Krisztus esetében annak kultikus dicsőítése és imádása elképzelhetetlen, holt bálványozása csupán a messiásnak. E fenntartások dacára a 6. század derekára, Justinianus császár korára az ikon alapvető polgárjogot nyert az egyház életében, liturgiájában, a népi vallásosság gyakorlatában. A valóság és a képmás viszonyának értelmezésére választ kereső egyház képi világában az 5. században bukkantak fel keleten az első olyan Krisztus ábrázolások, amelyekről tisztelőik úgy gondolták, nem egyszerűen a művészi fantázia, a teológiai spekuláció és a jámbor emlékezet alkotásai jelek és jelzések, hanem valóságos az Istenember lényegét hordozni képes Krisztus portrék. Nem emberkéz alkotta ábrázolások ezek, hanem kópiái, lenyomatai a fiúisten emberi arcának, amelyeket, mint arca hiteles negatívját maga a fiú hozott létre. Ezeknek a keleti teológiában és ikonográfiában nem emberkéz alkotta képeknek nevezett alkotásoknak közös vonása tehát, hogy azok eredetileg olyan mandülionok, kendők, amelyek nem Krisztus megfestett képét, portréját hordozzák, hanem arcának valódi érintését, lenyomatát őrzik. Az ilyennek tekintett erekje lett az igazi kép más, a hiteles kép, a vera ikon, a későbbi Pantokrator ábrázolások ősmintája, s ebből a fogalomból, annak legendás megszemélyesítéséből, nevesítéséből alakult ki a Jézus arcát a keresztúton megtörlő jámborasszony Veronika alakja. Valójában a kalendáriumban is helyet kapó Szent Veronika neve alatt nem egy bibliai nő alak, hanem maga a kendő, a hiteles kép, a vera ikon és rajta Krisztus arcmása értendő, amelynek az idők során többféle hagyománya, többféle erekie is felbukkant a keleti és nyugati egyházban. Így a szíriai Edesszában 450 körül bukkant fel egy Krisztus arcmását őrző, titokzatos kendő, amelyet a hagyomány szerint maga a megváltó készítetett, hogy általa meggyógyítsa leprában szenvedő barátját, Abgárt, a város keresztény élet királyát. Kalandos történetet követően ez a kendő ma Genovában, az ottani örmény templomban van. Rajta az arcmás, a kép már szinte kivehetetlen, maga az anyag azonban valóban az első századból származik. Veronika kendőjének általunk ismertebb változata inkább egy másik mandyriónnal kendővel hozható összefüggésbe. Kamuliának kis-ázsiai városkában került elő az 5. században egy kendőn megörökített arcmás, amelyet felbukkanásától kezdve nem emberkéz alkotta ikonnak, hiteles Krisztus képnek tekintettek. Ebecses erekje, amely a későbbi keleti ikonfestészetben a nem emberkéz által festett Krisztus ikonok ős mintája lett, 574-ben Konstantinápolyba került, ahonnan 2 évszázad elmúltával a képrombolás vihara idején titokban Rómába menekítették. Hasonló legendás hagyomány igazolta az Isten anya és a gyermek képmásának, az úgynevezett hodigitria ikontípusnak a hitelességét, amelynek alkotója maga Lukács evangelista, a festő Lukács lett volna, aki Mária arcvonásait személyes találkozásukkal örökítette meg. Ezek a történetek is eredményezték, hogy a 6. század végétől a képmás, az ikon egyre fontosabb szerepet kapott a keleti egyház liturgikus életében, már-már az érzéki, vizuális kinyilatkoztatás rangjára emelkedve, a népi vallásosságban pedig a szent képekhez egyre több csodatévő erő, mágikus hatás hite nem egyszer szélsőségesen babonás elképzelések sora társult. A túlburjánzó képkultusz megfékezésének, az igaz hit megoltalmazásának szándékát erősítette a képrombolást kezdeményező 3. Leó császár esetében a birodalommal immár szomszédos, rá folyamatos katonai fenyegetést is jelentő muszlim világ, a damaszkuszi Omayyad kalifátus szellemi hatása. 2. Jezid kalifa, miután az előző évben sikertelenül ostromolta Konstantinápolyt, 724-ben adott ki egy rendeletet, amely a Koránra, a próféta tanítására hivatkozva megtiltotta égi, emberi és állati lények képiábrázolását. A rendelet értelmében a mecsetekben és a muszlim uralmom alá került keresztény templomokban lévő mozaikokat, képeket, ikonokat meg kellett semmisíteni, helyüket növényi ornamentikát alkalmazó díszítésekkel helyettesíteni. Az arab uralom alatt élő zömében monofizita keresztény közösségekben az amúgy is elevenen élő képellenes indulatokat csak erősítette ez a külső muszlim kihívás, amely lehet, hogy a Szíriából származó izaurai Leó császár személyesen is ösztönzést kapott a képkultusz elleni fellépésre, az ikonrombolás hivatalos politikává tételére. Végül, de nem utolsó sorban elképzelhető, hogy a császári hatalomnak az egyházi befolyás rovására való erősítése, az úgynevezett cezaropapizmus államegyházi rendszer tétele is szerepet kapott a történésekben. a képtisztelő egyház, főképpen a szerzetesek tömegei, a csodatévő ikonok sorát őrző kolostorok konkurenciát jelentettek az államhatalom számára. Megtörésük alkalmas eszközének egy olyan vallási reform kínálkozott, amely a képek tisztelete ellen fellépve maga lesz az igaz hit megóvásának biztosítéka, és valójában ez a lépés vezetett el bő fél évszázados vita és küzdelem után a második egyetemes nikaiai zsinathoz. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.